Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket, vendégeinket is egyaránt. A mai délelőtti istentiszteletünk keretében olyan témát gondoltam beszélni, vagy olyan témáról gondoltam beszélni, amely mindannyiunkat érint, és egy keresztény embernek alapvető kívánalma vagy elvárása, vagy Istentől szemben, vagy Isten erőtől várna tőlünk, nem más, mint a jelen tulajdonságunk. Egyszer hallottam azt a gondolatot, hogy semmit nem fogunk vinni magunkkal a mennyben, csak az a jelenet, amit itt alakítottunk magunknak itt a Földön. Úgyhogy se ez a test, se a vagyonunk, se ez a szépségünk, semmi. Csak az a jelem, amit itt alakítottunk a Krisztusnak a segítségével. És az a jelem az, amit nekünk itt kell munkálnunk. Jelenések könyvében olvasunk az a 7. fejezetnek a 9. versétől 17. versét terjedő szakaszt, amikor János apostol látja egy nagy sokaságot. Az a sokaság, amely, mint a Krisztus várók, akik üdvözöltek, akik megküzdöttek minden rosszal, nehézségekkel, és ott ágok voltak a kezükben. Ennek is a 13. 14. versében fog nagyobb hangsúlyt tenni, mindjárt is szeretnénk olvasni, de csak előjáróban szeretnénk mondani, hogy azok az emberek, akik ott álltak Krisztus előtt, azok fehér ruhában voltak, öltözve. Engedjetek, hogy elolvassam, mert erről a fehér ruhából szeretnénk többet beszélni, ami majd azt jelenti, hogy a jelen tulajdonságunkról fog beszélni. Jelenések könyvének 7. fejezetének a 9. versétől olvasom. Aztán láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt álltak, fehér ruhákban öltözve, és az ő kezeikben pálma ágok. És kiáltanak nagy szóval mondván, üdvesség a mi Istenünké, aki királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindjárt királyi szék, és a vének, és a négy lelkes állat körül álltak, és akik királyi szék előtt arccal leborultak, és imádták az Istent. És ezt mondván, ámen, áldás és dicsőség, és bölcsesség, és hálaadás, és tisztesség, és hatalom, és erő, ami Istenünknek mindörökön öröki. Ámen. Akkor felett egy a vének közül, és mondta nekem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak, öltözve. Kik és honnét jöttek? És mondtam neki, Uram, te tudod. És mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérettettek a ruháikat a bárány vérében. Az itt vannak az Isten királyi szike előtt, és szolgálnak neki ilyen nappal az ő templomában, és a király székében ül, terjeszti sátrát felettük. Nem éheznek többi, sem nem szomihoznak többi, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi széknek a közepete van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltör Isten az ő szemeikről minden könnyet. Mostanában foglalkozunk a jelenések könyvéből a Nagy Küzdelemi Szími Szombatiskolán keretében. Ezek az igékkel gyakran találkozunk és beszélünk is róla. Ahogy említettem, én szeretném a 13. 14. versben rá nagyon nagyobb hangsúlyt fektetni. Ahogy láttunk, hogy János apostol látomásában, miután a 144 000 embert látta, akik üdvözöltek, Tudjuk, hogy nagy viták vannak, a 140 ezer ember, az mennyire szó szerint lehet venni, mennyire jelképes szám. Én nem is ebben az irányba szeretnénk a hangsúlyt tenni, vagy ebben az irányba vinni az egész a gondolatot, hanem inkább azon, hogy aztán a János apostol lát egy nagy sokaságot. A nagy sokaság, ez olyan kifejezés, ami benne foglaltatik minden, amit el tudunk képzelni, mint amikor egy nagy irodalmasan győztek a keresztények, akik a gyengének tűntek, akik a kisebbségnek a tűntek, akik a semminek tűntek előzetesen, de mégis az utolsó időben, vagy amikor Krisztus visszatér, azok a nagy sokaság, azok a keresztények, vagy a üdvözöltöknek a száma egyre nagyobb lesz. Mit akarok ezzel mondani? Azt akarok ezzel mondani, hogy sokszor feltesszük azt a kérdést, hogy mennyire fog befejeződni, terjedni ez az evangélium. És vajon mindenki fog tudni erről? Vajon mindenki fogja ugyanaz az üzenetet kapni, mint ahogy mi tisztán fogják látnia? Én úgy gondolom, ez nem is annyira mi problémánk, hanem ezt a munkát gyakorlatilag Isten fogja vigyázni, az a Szent Lelk által, hogy mindenhova jusson az evangélium. És János apostol most már nem a számokra teszi a hangsúlyt, vagy nem a 144 ezerre próbál felhívni a figyelmet, hanem mint egy nagy sokaság. És ez a nagy sokaság minden népből volt, minden nyelvből, minden ágazatból. Isten azt akarta nekünk mutatni, vagy neki mutatni ezen a látomáson, hogy az üdvözöltöknek a száma nem lesz annyira fontos, és az üdvözöltöknek a származása sem lesz fontos, mert Isten minden teremtéséből, minden népből fogja összegyűjteni mindazokat, akik őt követik, és akik az ő igazságát akarnak. Ez nagyon örömhír, és egy nagyon fantasztikus hír. És a 13. és 14. versben, amikor látta, hogy ezek az emberek kezeikben fejruhában voltak öltözve, és a kezükben pálmaágak, tudjuk, a pálmaág az az örömnek a szimbóluma, a győzelemnek a szimbóluma is, és ezek az emberek ott állták a bárány és a királyszék előtt, és imádják az Istent, és éjjel-nappal szolgálak neki a templomában. Tehát ez egy mennyei látomásként, hogy ezek az emberek oda kerültek. De ezek az emberek mielőtt oda kerültek, valahonnan jöttek. És nem csak valahonnan jöttek, valamit tettek. És az apostol, az angyal, vagy a vén, aki mutatja az apostolnak az egész látomást, felteszi azt a kérdést a 13. versben, hogy ezek, akik fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek. És az angyal, az apostol, János apostol nem tudott erre válaszolni. Azt mondja, Uram, te tudod. És kíváncsi vagyok, hogy ezek az emberek honnan jöttek. Mint azt mondana, hogy nem is gondoltam volna, hogy ennyien sokan fognak üdvözölni. Sokszor ugye kisebbségben érzünk magunkat. Itt vagyunk, nézzünk, hányan vagyunk. Ugye elszomorkodunk, hogy vajon a munkánk, amit teszünk, amit csinálunk, lesz-e eredménye? És mi is fogunk feltenni az a kérdés, hogy ennyien vagyunk, honnan jöttünk? Nem ismerem ezt az ember, nem ismerem, nem láttam, de mégis ilyen sokan leszünk. Nem mindig leszünk kisebbségben. Sőt, amikor találkozunk mindannyiunk, csak aki fejruhában vannak, és akik üdvözöltek, akkor nem fog számítani, hogy hányan vesztek el. Mert azokat nem fogunk látni. Sőt, valószínűleg Isten nem fogja bennünket ezeket mutatni, hogy hány ember vesztek, hogy hány ember nem fognak üdvözölni. Isten itt mintha csak arra szeretne tenni a hangsúlyt, hogy többen lesznek, akik üdvözölni fognak. Mert nem lesz viszonyítási alapunk, hanem nagy sokaság lesz ott. Gondolom végig, akik eddig meghaltak. Ki az, aki számlálta már az egész népet, amióta a világ létezik, hogy hányan nőttek fel? Hát most már számítógépekkel lehet számlálni, de azért a régen meg senki nem számlálta, hogy hányan voltak. És tudunk-e mi hányan haltak meg Krisztusban, Isten hitében? és azok mindannyik feltámadnak, és alkotják a nagy sokaságot. Nem tudjuk. De azokkal fogunk látni, amikor ott leszünk a bárány és a királyi szik előtt. És a válaszolt neki a vén vagy az angyal, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehéretették ruháikat a bárány vérében. Kedves testvérek, ahogy mondtam, hogy nagyobb hangsúlyt fogom tenni ezzel két versben, és figyeljünk meg, hogy mit mond a vén ebben a válaszban. Azt mondja a vén, hogy ezek az emberek nem másból jöttek, hanem a nagy nyomorúságból jöttek. És megmosták, megfehéretették az ő ruháikat a bárány vérében. Elsősorban nagyon szeretnénk beszélni az igének a második részében, hogy mit jelent, hogy megmosták, megfehéretették a bárány vérében. Mint az angyal vagy a vén azt akart mutatni, hogy ezek az emberek megfeleltek valami feltételnek. Ezek az emberek valamit tették, az itt idejöttek, itt vannak. Legyőztek az a nagy nyomorúságot, és megfehéretették az ő ruháikat, és megmosták az ő bárány vérében. És a megfigyelünk, hogy azt mondja itt, hogy megmosták, és megfehéretették az ő ruháikat. Mindig elgondolkodtam azon, hogy miért teszi hangsúlyt a ruhákra. Miért nem maga az emberekre? Azt mondja, hogy ezek az emberek valamit tettek. Amit tettek, azt tette lehetővé, hogy ők ott legyenek. Nem más, mint megmosták és megfehéretettek a ruháikat. Mint azt jelenti, hogy ezek az emberek nem érdemelnek valójában, hogy ott legyenek. Ha megnézzük az ő származásuk, a bőrszínük, ha megnézzük, hogy milyen emberek esetleg, akkor valószínű nem lennének ott. De az, hogy fel vannak öltözve fehér ruhában, és megmossák, és megfehérítik, az már jogosultságot ad nekik, hogy ott lehessenek. Mintha levennék róluk a ruha, a fehér ruha, akkor nem lennének képes, hogy ott maradjanak. Isten szeretne nekünk ezzel tanítani, hogy nekünk tudunk, hogy a ruha az mindig a jellem tulajdonság, a Jelenések könyvében szintén olvasunk a 19. fejezetében, a 7. és 8. versben, hogy a jellem az egyház, engedjétek, hogy olvassam is, hogy csak hogy jobban lássuk, Jelenések könyvének 19. fejezetében 7. és 8. vers. És azt mondja, hogy örüljünk és örvendezünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a báránynak menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Na, gyakorlatilag a Biblia ad is a válasz, mi is az a fehér ruha. Az a fehér ruha a szenteknek a igazságos cselekedetei. Amikor Krisztus visszatér, a Biblia nagyon egyszerű és egyértelműen szétválasztja két embert, csoportot. A juhok és a bárányok. Figyeljetek meg, hogy mi alapján választja őket szét. A cselekedetei alapján. Valaki felruházza a másikat, valaki megetette a másik, aki éhes, valaki meglátogatta, aki nem tette, aki börtönben volt, azt mondja, igen, ti vagytok, akik az enyeim. És ha valaki nem tette semmit, valaki nem látogatta, nem etette, nem táplálta, és nem ruházta fel, aki mezítelen, azt mondja, nem. De azok közül azt mondja, de uram, Mi minden szombaton ott voltunk a gyülekezetben. Uram, de mi prédikáltunk a te nevedben. Uram, mi ezt tettünk és meg ezt tettünk, felsorolt. Azt mondja, menjetek, nem ismerlek titeket. Azt jelenti, hogy Krisztus azokhoz jönnek, akik gyakorlatban cselekednek, gyakorlatban jó, igazságos cselekedeteik vannak. De megfigyelünk az is, hogy se a ruha nem a miénk. Azt mondja, adatik. A fejruha nem a miénk. A jó cselekedet nem a miénk. Az is kapunk valakitől, maga Krisztustól. És a tisztító szer, mert mindig koszoljuk azt a ruhát, az sem a miénk. Mindig maga Krisztustól kapunk, az ő vérében. Gondolunk végig, hogy a mi jó cselekedetünk általában mindig egy apró, kis, hátsó, önző gondolatok vannak mindig benne. Ha valami jót teszünk a gyerekeinknek, akkor legyen hálás. Ha valamit teszünk, hát ezt nem ismert el, hogy én voltam az. Mindig megmutatunk, hogy milyen jó fejek vagyunk. És ilyen cselekedetek sokszor Isten előtt az olyan, mint a semmi. Melyik az a cselekedet, ami összehasonlítható Krisztus áldozatával? Melyik az a jó cselekedet, ami tudunk akár Istennek tenni, vagy a felebarátunknak, ami meghaladja a Krisztusnak a vérét, amit ott a keresztén az értékevel szemben, vagy ahhoz képes viszonyítva? Nincs ilyen. Az itt minden cselekedeteink olyan, mint egy szennyes ruha. Akár mennyire jónak tűnik. Ezek cselekedetek akkor csak lesznek jó, ha hit által teszünk, ha Krisztus segítségével teszünk. Akkor Krisztus mindig leveszi azt a hátsó önző gondolatok. Nincsenek elvárások. Nincsenek feltételek. És megelőlegezünk mindig a bizalmat. Krisztus azt a bizalmat megelőlegezte nekünk ott a kereszten, amit más ember nem tette meg. Mielőtt mi is keresztények lettünk, ő előbb meghalt értünk. És az itt azt mondja, hogy amikor megkapsz a fejruhát keresztségkorban, amikor megtérsz, kapsz egy fejruhát, kezdett csinálni cselekedetet, azok a cselekedeteket mindig Krisztus vérében kell mosni. Mert néha rossz, néha is jó. A rossz cselekedet akkor is hozunk és mosunk Krisztus vérében. A jó akkor is mosunk Krisztus vérében, mert azt tisztítja meg. Tehát a ruha Krisztustól kapunk. A fejruha. A tisztítószer Krisztustól is kapunk, mert ő az ő vére. A Szentírás mindig olyan fura jelképeket mutat, hogy hogyan lehet tisztíteni valami a vérben, ami fehér is a vér. Nagyon elgondolkodtató, hogy fehér ruha általában, amikor valami kis pöty van rajta, a fehér ruhában rögtön látszik, de azt mondja, ha befizünk a piros bárány vérében, ott pedig megtisztul és még fehérebb lesz. Azt jelenti, hogy nem ugyanaz a gondolkodásban kell gondolni. Mert Isten másképpen tisztít bennünket, mint ahogy mi elgondolunk. Isten másképpen próbál a mi szívünket megtisztítani, mint ahogy elképzelünk. Mit jelent a bárány vérében tisztítani? Ő ad a ruhát, és ad is a tisztítószert. Akkor mi marad? Mi a mi dolgunk? Valaki azt mondta múlt héten, amikor erről beszéltem, azt mondta, az akarat. Akarni kell. Igen, akarni kell. De nem elég akarni. Kedves testvérek, hagyd mondjak egy nagyon szemléltető példát. voltam egy előadáson, ez egy üzleti előadás, és egy nagyon amerikai ember elővette a pénzt, a zsebéből $100 volt, és mondja, ki akar ezt a $100? Mit gondoltok a teremben? Mindenki felemelt a kezét. Ki akar a $100? Hát nincs olyan, aki senki, pláne üzletemberek, mindenki akar pénzről beszélni. Ki akar a $100? Másodszor. Ki akar a $100? Feltett a kérdés. Háromszor, negyedikszor, ötödikszor. Mindenki a széken ott. Még valaki hátulról felállt, oda ment elején, előre, és elvett a kezéből a $100. És akkor mondta az amerikai előadó, azt mondja, nem elég a te székeden akarni valamit. Tenni kell valamit, járni kell, erőfeszítést kell tenni, hogy megkapja. Én akartam neked adni, de ha nem jössz odaig, akkor nem kapsz meg a $100. És nem elegendő, hogy mi jó keresztények akarunk lenni. Nem elegendő, hogy van bennünk az akarat, hogy akarunk megváltozni, hanem el kell menni Krisztushoz. Hanem tenni kell egy erőfeszítést. Krisztus együttműködésünket akar. Nem akar erőtetni. Ott volt a menyegző, király menyegzője. Jobban ismerjük azt a példázatot. Mindenki kapott fejrúa, ugyanaz erről szól az egész. De volt egy valaki, aki ott ült a menyegzőben, és nem volt neki menyegzői ruhája. És ha jött a király, feltett a kérdés, barátom, mi módon kerültél ide, és nem vagy fejruhában, menyegző ruhában. Holott mindenkinek adatott az a lehetőség. Az az ember nem tette azt az erőfeszítést, hogy oda menjen, megkapja azt a ruhát. Az ember azt gondolta, hogy igen, ő úgyis a barátja, a király, aki meghívta, elfogadja őt, ahogy van, elfogadja abban az alapotban, hát haverok vagyunk. De azt mondja, nem, itt nem a haverságban, itt van egy feltétel. Vagy megfelelsz annak, vagy nem. Vagy elmész a fejű ruháig, a menyegzői ruháig, vagy nem. És akik fognak győzni az utolsó időben, azok, akik fognak erőfeszítést tenni. És azok, akik fognak keresni a fejű ruhát. Mi a fejű ruha? És mi az a lépés, ami nekünk kell tenni, hogy megmaradjon nekünk. Isten nagyon tudta, hogy az ember nem képes azt a fejruhát mindig tisztán tartani. Az azt jelenti, már szentek vagyunk. Ezek az emberek, akik győztek, nem bűntelen emberek. Ezek az emberek nem tökéletes emberek voltak, de azok az emberek valamit tanultak. Megtanultak egy rendszert. A bűnrendezésnek a rendszere. Megmosni. Az a mi feladatunk is. Oda vinni. Megmosni. Az, ami nekünk kell tennünk. Az az erőfeszítés. A bűnrendezés nem azt jelenti, hogy ott ülök a szíkemben, azt mondom akkor, hát Isten úgy is tudja, hogy ilyen vagyok. Isten úgy is tudja, hogy én haragos vagyok. Isten úgy is tudja, hogy én csúnyán szoktam beszélni. És amikor a lelki szól neked, akkor hagyjanak engem békén. Amikor a barátaink, vagy feleséged, vagy férjed mond, akkor hát én ilyen vagyok. Az, amikor semmibe veszünk a bűnrendezés. Amikor nem megyünk időben kérni bocsánatot. Amikor nem megyünk időben őszintén bocsánatot kérni. Akkor azt jelenti, nem tanultunk, hogyan kell mosni. Elővettük a ruhát, ez már nagyon jó dolog, de amikor koszos, sok időt álltunk vele. És nem megyünk azonnal. Hányszor van az egy családban, az anya nem beszél a gyerekével, a testvér a másik testvérével, és éveken keresztül nem rendeznek a bűnt időben. Isten mind akar tanítani, hogy az utolsó időben azok fognak valójában üdvözölni, és ott kerülni a nagy sokaságban, fejruhában, akik megtanulták akik meg akartak kapni a fejruhát, miután megkaptak a fejruhát, megtanultak, hogyan kell rendezni a bűneiket, vagy hogyan kell megmosni azt a ruhát a bárány vérében. Tehát Isten tudta, hogy igen, meg fogsz kapni fejruhát, de időnként oda kell hozni a bárány vérében, hogy megmossál. Ez nem más, mint a bűnrendezésnek a része. Ami van egy aktív része, ami van passzív rész. Az a passzív rész az, amit Krisztus végez helyettünk. Ruhának előkészítése, és a maga vér, mint a tisztító szer. Ez nem a mi részünk, az a Istené. A mi részünk elvenni a ruhát, és amikor a cselekedetekben formájában alakul ezek a ruha, akkor mindig vagy oda megyünk, hogy ez a jó cselekedet valójában tiszta, tökéletes legyen, ha jó, tehát ha adtam valakinek kenyeret, akkor ne kezdek dicsökedni, ne kezdek hivalkodni, hogy milyen jó dolgokat csinálok. Az már azt jelenti jó cselekedet, de az a jó cselekedet is megtisztul Krisztus bárányvérében, mert azt mondjuk, hogy Krisztus sokkal többet tett értem. De a rossz cselekedet, ami sátán kísértéséből fakadnak, azok is el kell mondani, elmenni Krisztushoz, megbánni, és megmosni az ő vérében. És azok is nem, hogy a rossz cselekedet jók lesznek, hanem a rosszak maradnak, és elhagyjuk, és csak a jó cselekedetek maradnak. És a mi ruhánk mindig fehér marad. A bűnbocsánat, a bűnrendezés nem maradhat soha passzív formájában. A bűnbocsánat nem lehet felületes, akarunk valójában igazi legyen. Ellen White azt mondja, hogy a Naküzem című könyvében, hogy az utolsó nagy nyomorúság, amiről is olvastunk, az utolsó keresztények olyan erős megpróbáltatásban fognak Krisztusulni, hogy úgy hívja ezt az egész a jelenség, mint a Jákobnak éjszakája. Hogy annyira erősen kell küzdeniük, annyira meg kell bánniuk a bűneiket, hogy nem fér benne egy felületes bűnrendezés, egy felületes bűnbocsánat kérés. Ahogy Jakob erősen küzdött egész éjszaka, hogy meg legyen győződve abban, hogy valójában az Isten megbocsátta az ő csalásait, amit a testvéreivel kevett, ami Istennel kevette, ami a lábánnal kevette, vagyis a apusával követte, hogy könyörgött egész éjszaka harcot, azt mondja, amíg nem áldasz meg engem, addig nem engedlek. El tudunk képzelni, hogy mekkora harc volt Jákobnak, hogy mennyire akar tisztulni valójában az ő csalásaiból, az ő gyengeségeiből, bűneiből. Egész éjszakára volt szüksége. Voltak olyan helyzetünk, amikor harcolunk olyan bűn. Vannak makacs bűnjeink, vannak kedves bűneink. Vagy nem küzdünk ellenük, vagy természetes nélkül tártunk, vagy valójában nagyon küzdünk, és bőtölünk érte. Tudjátok, Isten miért nevezte Dávidot, hogy Isten ember, vagy Isten, az ember Isten szíve szerint, ugye? Jól mondtam? A Dávid. Dávidnak egyetlen egy erőssége volt. Azon kívül jól tudott énekelni, meg jól tudott vigasztalni. Dávid az ő szíve a bűnrendezés módszerre soha nem volt felületes. Ez volt az erőssége. Akarunk emberek, hogy Isten emberek, Isten szíve szerint legyünk, tanuljunk meg a bűnrendezésnek a valójában azt a formáját, amit Isten elvárja. Dávid nagyon meg tudott alázni magát. Nem, nagyon meg tudott ismerni a bűnét Isten előtt, emberek előtt, és megalázni magát. Ez az igazi megbánás, és ettől volt kedves Isten előtt. Tudjátok, sátán, amikor szeretne követelni a mi lelkünket Isten előtt, tudjátok, mennyi harcol? Nagyon harcol sátán. Sátán mindent előhozza, felszínre. Sátán képes volt azt mondani, hogy Mózes ne kerüljön a mennyben, Kánánba, mert egyetlen egyszer nem úgy teljesített a parancsolatot, hogy Isten elválta. Neki elegendő volt, hogy ott harcoljon. De a Krisztus vére sokkal nagyobb volt. Azt mondja, nem, Mózes az én emberem. Egyetlen egy dolog van, amiért Isten mindig tud bennünket védeni sátán előtt. Az, hogy a mi szívünk mennyire valójában megjelenik az az igazi megbánás. Őszinte megbánás, nem felületes. A felületes, akkor sátáni vagyunk. A igazi, akkor mindegy, hogy mit tettünk, akkor a bárány vére. Isten azt mondja, ez a bárány vére. Ez ember, te viszed a gonoszságba, a rosszba, a kísértésbe, de a bárány vére pont az itt van, hogy amikor gyengek vagyunk, akkor mutatja. De nekünk Isten csak azt várja, hogy az akarat, az őszinte vágy legyen bennünk, hogy én nem akarok ebben maradni. Én nem akarok rossz lenni, és nem akarok ugyanaz lenni. Nem pedig, hát ilyen vagyok, hát szüleimre. Mostanában lehető hallani, hogy most minden ilyen ezotéria előadások, meg nem tudom én, akkor mindig a szülőkre fogunk. Mindig a őseinkre fogunk. A kultúrámból fakadóan, mi magyarok ilyenek vagyunk, a szüleim nem jól tanították. Ez a magatartás nem más, mint az a magatartás, ami idenben megvolt, amikor az első ember bűnt követett. Isten azt akarta, hogy Ádám, gyere szemben velem, nézd velem szemben a bűneiddel, mondd meg, elvitkeztem, mert akkor leölök egy bárányt, és onnantól kezdve újraindul az élet. Mit kezdett Ádám? Nem. Az asszony, nem én. Oda megyünk az asszony, nem én. A kígyó. Mindig felelősségre tolunk. Mi nem vagyunk olyanok, hanem valaki más miatt. Így nem lehet bűnt rendezni. Így Isten nem fog ölni a bárányt miattunk. Isten nem fog bocsátani, a vére már nem lesz hatalma rajtunk. Azt mondja, igen, állj velem szemben, tudom szígyen magadat, de szóba akarok veled beszélni. És ez várja az ember, az Isten tőlünk. És ha ez megtörténik bennünk, akkor azt jelenti, hogy megtanultunk, hogyan kell mosni a ruháinkat a bárány vérében. Hogyan kell fehéríteni. Amikor mindig ezt a ígét ismétlem, mindig jönnek olyan gondolatok, hogy megmosni nem ugyanaz, mint fehéríteni. Megmossuk a saját elképzeléseink szerint, de amikor elfehéríteni, akkor csak Krisztus képes fehéríteni. És az ő vérében. Tehát amikor megállunk Istennel szemben, és az Isten tisztaságával szemben, és a mi szennyes ruháinkkal, szennyes, bűnös természetünkkel, de nem szigyelünk magunkat, mert csak ilyen vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy nem ezt nézem, hogy szennyes vagyok, hanem azt nézem, hogy te tiszta vagy, és megtisztíthatsz engem. Érezzétek a különbséget. A bűnrendezésnek az a lényeg, hogy nem, amikor Krisztus előtt vagy, nem nézed, hogy én most ilyen vagyok, hanem azt nézed, milyen tiszta Krisztus tisztasága, és az a tisztasság nekem is lehetne. És akkor Krisztus odajön, és akkor azt mondja, vegyetek róla az a szennyes ruhát. Adjatok neki fejű ruhát, mint ahogy a Jósef főpapnak tette. És így működik ilyen egyszerűen. De az a mi részünk, az a aktív részünk kéne, hogy legyen. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen. És ami nagyon fontos, miért Isten szeretne, hogy a bárány vérében mossuk Sokszor ezek a dolgok is mindig jelképes, távolról van, mert senki most nem öli meg a bárányt, azért megtisztuljon a bűnével. Nagyon nehéz megérteni. Azt mondja Krisztus vére, az is olyan kicsit távol, olyan, mint a futurisztikus dolog. Tehát nem annyira kézefogható, virtuálisan tudunk csak elképzelni. De próbáljunk kicsit közelebbre hozni ezt a képet. A zsidó népek jobban értettek meg, mert nekik a bűnrendezés úgy ment, hogy tényleg helyesen kellett a bárányt megölni. Megöltek a bárányt. Előtte ez a bárány, nem tudom, egy hétig kellett, hogy náluk legyen, babuskatják és szeretgettek, és utána akkor megölték. És utána kiontották az övérét, és abból pedig üntettek, hát a pap megcsinálta a szertartás, és így tisztultak meg a bűntől. Nem tudom, hogy ki ölte meg bárány az életében, én kecskét vágtam, nem egyedül, de a nagybátyáimmal, csak asszisztáltam, de magyarok jobban vágják a disznót, és tudják, hogy ez vágni egy állat, ez egy munka. Fél napot vehet igénybe, egy napot is vehet igénybe, órák, de gondolom végig, hogy minden nap, vagy minden második héten ezt a munkát kell végezni. Hát ez időrablás is időben. És az itt ezt kell végezni, mert én valami gonoszságot követtek mindig. Az appellál bennünket arra, hogy nem szabad. Nem szabad mindig valakinek, vagy egy élőlénynek a lelkét elvenni az itt, mert te megszabaduljál valamitől. Hogy ember állja meg, tanulj meg, hogy ez valakinek, vagy valaminek élő lénynek a lelke, elveszítsük mi miattunk. Ez nem jut az ágyunkban, vagy ha nem jutott az zsidóknak ágyában, két dolog valósul meg. Az egyik az már annyira profik leszünk a bárányölésben, hogy már rutinból csináljunk. És mondja, hó, már gyorsan tudok végezni, nem baj, követtek egy bűnt, megölöm a bárány, lehet több van nekem, és már nem lesz annak a súlyát. Elfelejtünk, hogy ez egy bárány, amelynek a lelke van. Azért nem mindig nem gondolkodtam, nem tudtam felfogni mind a mai napig, hogy amikor olvasunk a Béráknak a könyve, a Királyok királya, hol lehet ennyire visszaélni az Isten szeretetével, hatalmával, ahogy a zsidónök megtette. Megszabadítja őket, utána akkor lázadnak. Megszabadítja őket, lázadnak. Amikor sanyargatják őket a szomszéd nép, akkor sírnak Istenhez. Megint elmennek a bálványimádásra. Isten megint megszabadítja őket, akkor megint lázadnak. Folyamatosan. Azt jelenti, hogy már rutinból kevettek a bűnt, rutinból bűnbocsánatot tették, és rutinból mentek minden. És már az egész szertartás meg nem volt súlya. Ez az egyik verzió. A másik verzió, vagy azt mondod, hogy többet nem akarok követni. Nem akarom követni azt a bűnt, mert nem akarom, hogy aki meghalljon érte. Nem akarok egy élő lény halljon meg érte. Most pedig a Krisztus vére, nem a élő lénynek, a állatnak a vére, hanem egy Istennek a vére. Amit bármilyen bűnt követünk, elrontjuk azt a véret. Ha nem őszinte a bűnbánatunk, ha nem gyakoroljunk az őszinte bűnrendezés, azt jelenti, rutinból fogunk folyamatosan Krisztusnak a vérét ontani. És az a vér már nem fog tisztítani bennünket, már nincs értelme. Azt jelenti, hogy már lehet, hogy megmossunk, de nem tisztulunk meg. Nem fehérítünk meg ezt a bűnt. Annyi. Mert tudunk, hogy igen, el kell menni, elveszünk a ruhát, megmossunk, de nem lesz soha fehér. Tehát előttünk igen, de Isten előtt nem, sajnos. Aztán azt mondja itt, hogy az igenek a első része, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. A nagynyomorúságról is hagy beszéljek csak néhány gondolatot. Ez a kifejezés jó elterjedt a mi köreinkben. Máté evangéliumában is olvassuk erről, hogy az utolsó időben olyan nagy nyomorúság lesz, ami soha nem volt a Föld kezdete óta. És általában azt gondoltunk, hogy ez a nagy nyomorúság sok a külső nyomorúságról szól, ugye? Lesznek háborúk, lesznek éhség, és bennünket sanargatja a keresztényeket, üldözni fognak bennünket. Tehát általában azért fizikai is a külső nyomásokat érzünk ilyenkor, amikor beszélünk a nagy nyomorúságról. Amikor a szeretet meghidegül az emberekben, a gonoszság megsokasodik. Amikor a testvérek elárulják egymást, megbotránkoznak egymás miatt. Amikor szétválnak az egyházok, közösségek. De mindig nagy nyomorúság. És azt mondja, ebben a nagy nyomorúságban, aki állhatatos, aki kitartó marad Isten igazságával szemben, törvényével szemben, az fog üdvözölni. Ezen kívül a belső nyomorúságunk. Erről keveset szoktunk beszélni, gondolni. A lelki nyomorúságunk, nagy nyomorúságunk, ez a laodiciai alapot, amiről mi nem gondolkodunk. Ezek az emberek legyőztek a laodiciai gondolkodást. Azt mondja, büszke vagyok, meggazdagodtam, nincs semmire. Ezek az emberek legyőztek ezt az alapotot. Ezek az emberek legyőztek a bőse bűneiket, ahogy Jákob győzte. És azt mondta, hogy innen nem a neved Jákob, hanem onnantól kezdve Izrael vagy, mert győztél. Mert legyőzte a saját természetét. Ezek az emberek legyőztek. A nagy nyomorúság az, hogy nem, hogy háborúk vannak, meg természeti katasztrófa, az elviszi mind a jó, mind a rosszak. De tudunk-e legyőzni az innünket? Tudunk-e megállni és a fedhetetlen maradni, amikor mindenki korrupt körülöttünk, amikor mindenki keres a maga hasznát, amikor mindenki becsapja másikat, amikor mindenki lenézi, aki nem olyan, amikor leszektáznak, amikor tudunk-e még mindig Krisztus mellett maradni, és az a jó cselekedetben. És tudunk-e nem vágni vissza. Engedjetek, hogy őszintén szeretnék szólni, nem fog maradni délután, mert vissza kell mennem, bocsánatot kérni a feleségemnek. Mert mielőtt eljöttem, csinált valamit is, visszavágtam. Mert azt mondanahatnám, hogy ez az én természetem. De ha vele gondolunk, hogy ezt várja tőlünk a Krisztus, hogy valaki megüt téged, akkor te is vissza kell ütni, valaki csúnyán szól neked, akkor neked vissza kell csúnyán szólni, vagy Krisztus mondta, hogy igen, teszem a másik oldalamat. Ha ezt az ember nem tud legyőzni, akkor mindig nyomorult, szegény. Hiába, hogy jövünk ide, hiába, hogy minden bizonságtételeket elolvasunk, akkor is fehér ruhánk van, de nincs fehérítve. Megmosunk a ruhánkat, de nincs fehérítve bárányvéréből. Bárányvére azt mutatta keresztén, hogy hányan vertek őt, és nem vágott vissza. Mit csinálták a Isten teremtővel a keresztén, és nem vágott vissza, és mindig áldást kért az ellenségeinek. Ha mi nem jutunk ilyen szintekre, akkor sajnos, Isten előtt bármilyen cselekedeteink lesznek, akkor szennyesek lesznek. És soha nem lesznek fehérek. És amikor Krisztus visszatér, ezekről fog beszélni. És csak két csoport lesz, nem lesz egy harmadik csoport, a középcsoport nincs. Arany középút nincs itt. Van egy aranyút és nem aranyút. És vagy bekerülünk valahol, vagy nem fogunk belehol kerülni. És ott lesz a fehér ruha mindenki. Mindenki fehér ruha. És ott, ha valaki nincs fehér ruhája, azonnal látszik. azonnal az fog világítani, hogy fekete pont van. És azonnal fog látni, az nem illik oda, azonnal kifelé. De oda már nem fog kerülni, ilyen meg nem is. Mert ahhoz át kell menni a nagy nyomorúságon keresztül. Ahhoz ez a bűnrendezés folyamatokat kéne tanítani, tanulni. Tehát azok fognak kerülni ebben a csoportban pálma ágakkal, és a bárányi király és a királyszék előtt fognak imádni az Istent, akik megtanulták a bűnrendezés tökéletes formáját. Tehát megtanulni a bűnrendezésnek tökéletes formáját. Azok, akik a belső nyomorúságaik ellen küzdenek, és abban próbáltak legyőzni magukat, a saját kínjüket. Azok, akik nem csak akarnak, hanem tesznek is érte. És azok fognak kerülni Krisztusnak a... És amikor Krisztus visszajön, azt mondja, ezek nem egyedül küzdtek, hanem én adtam nekik a hatalmat, adtam nekik ruhát, adtam neki a véremet, és éltek vele a lehetőséggel. És akkor együtt leszünk olyan helyen, ahol nem lesz éhezés, ahol nem lesz szomjózás, ahol nem lesz tűz, nap nem fog tűzni ránk, ahol nem lesz gyász, nem lesz sírás, ahol tényleg minden jó lesz, és ott csak azok lesznek valójában, akik csak a jót fognak követni. Isten segítse mindannyiunk, hogy megtanuljunk ezt a bűnrendezés folyamatot. Amen. Mindenható Istenünk, Teremtőnk, először szeretnénk bocsánatot kérni tőled, hiszen mi olyan bűnösök vagyunk, és olyan szennyezetek vagyunk, hogy előtted is nem is állhatunk. De a te ingyen kegyelmedből, a te a kereszten kiontott véredből adsz nekünk lehetőséget, hogy ott álljunk előtted bármikor. Csak azzal a lelkülettel, Urunk, amilyen benned volt, amilyen Dávidban volt, Jákobban, Ábrahamban, és mindazok a nagy emberek, akik előttünk példaképek voltak. Úrunk, szeretnénk, ha megtisztítanád mindannyiunkat. Szeretnénk, ha azok a gyengeségeinket tanítanál, hogyan kell legyőzni azokat. Add erőt mindenben. Segíts abban, hogy megtanuljunk, hogyan kell bocsánatot kérni egymástól, és meginkább te tőled. Taníts bennünket, hogyan kell rendezni minden bűneinket. És áld meg mindazokat, akik hozzád jönnek őszinten. Urunk, most is hozzád jöttünk. Köszönjük, hogy tanítottál. Köszönjük, hogy hallhatunk, hogy mennyire utolsó időben élünk. Segíts abban, hogy ne ebben az időben lázítjuk az életünket, hanem inkább munkálkodjunk a mi üdvösségünkért. Áld meg mindannyiunkat. Áld meg, akik jöttek most, hogy tanuljanak. És mindazok, akik nem tudtak jönni, te tudod miért. Te légy velük, a te szent lelked, és tanítsa őket különböző formában, módon. Akik betegek, Urunk, ahogy hallottunk, azoknak is ad gyógyulást, és ad vigasztalást. A te gyógyító kezed terjeszkedjen ő rájuk is. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk. Szeretnénk imádkozni az egész gyülekezetért, a itt folyó misszióért, az evangelizációért. Szeretnénk imádkozni, hogy mindazokért, akik jönnek hallgatni az éget különböző programokon keresztül, hagy ismerjenek téged valójában, találkozanak veled személyesen. Urunk, áld meg a közösségünket, a belső küzdelmeinket, a közösségben lévő kérdéseket, problémákat is kérünk, add meg oldást. Köszönjük, hogy van bátorságunk, hogy hozzád mehessünk. Köszönjük, hogy van szószólónk, ami Krisztus, És köszönjük, hogy van Istenünk, aki válaszol minden kéréseinkre pozitívan. És bízunk benne, hogy meghallgatsz bennünket, és visszatérsz hozzánk. A mi Úrunk Krisztus nevében. Amen.